Elsodort a hírfolyam? Kíváncsi vagy, hogy melyek voltak a hét legfontosabb környezetvédelmi hírei? Íme itt a Zöld Hét, a Greenfo heti hírháttér podcastja. Hallgass hétvégenként Sarkadi Pétert és szakértő vendégeit, hogy ne maradj le a zöld információkról.
Üdvözlöm a hallgatókat a Greenfo hírháttér podcastjának negyedik részében. Ma is a vendégeimmel a hét számukra fontos híreinek háttereiről beszélgetünk. Szólunk a gyarapodó aranysakálokról, a fogyatkozó madárfajokról, egy mobiltelefonos emlős határozóról és a tigris szúnyog vadászatról. De górcső alá vesszük a MOL véres extra profitját, a Samsung Gödi akkugyára melletti visszanyezést, az uniós glifozát állásfoglalás elsumákolását és a civil szervezetek önálló környezetvédelmi minisztériumot követelő petícióját is. Mai szakértő vendégeim Báldi András ökológus, a Magyar Tudományos Akadémia immár levelező tagja. 2012 és 18 között az Ökológiai Kutatóközpont alapító főigazgatója, 2011-től a Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás kutatócsoport vezetője. A másik vendégem pedig Simon Gergő vegyész, környezetkémikus, a Greenpeace regionális vegyi anyag szakértője. És akkor azt gondolom, hogy kezdjük el mindjárt a tigris szúnyog témával, mert hogy hajtóvadászat indult a magyar tigris szúnyogok után.
A hazánkban megtelepedett idegenhonos szúnyogok veszélyes kórokozókat terjeszthetnek a zikától a bőr- és szívférgességig. A szúnyogok több 10 millió éve élnek a Földön. Jelentős úgynevezett vektorszervezetek, azaz vírusokat, baktériumokat, különféle parazitákat képesek átvinni egyik gazdaszervezetről a másikra. A szúnyog felszívja a fertőzött vért, majd a kórokozó hosszú fertőzési láncon megy keresztül, amíg a gyomrából a nyálmirigyeibe jut, hogy egy újabb szúrásnál a nyállal együtt juttassa a következő áldozatba. Ehhez nagyon hosszú együttélés szükséges, közös evolúció, ezért bizonyos kórokozók csak adott szúnyogfajokkal terjednek. A globális kereskedelem és a felmelegedés miatt nálunk a trópusok felől három faj elterjedése aggasztó, a tigris szúnyog, a koreai szúnyog és a japán bozót szúnyog lehet betegségek forrása. Az inváziós szúnyogokat megállítani vagy kiirtani már nem lehet. Egyelőre egyetlen dolgot tehetünk. Megfigyeljük a szúnyogokat, hogy lehetőleg napra kész adatokkal rendelkezzünk az inváziós fajok terjedéséről, jelentősebb populációiról, tenyészhelyeikről, esetleges fertőzöttségükről. Ebben kérik a szakemberek a lakosság segítségét. A módszer neve Citizen Science, és bárki a kutatócsoport tagja lehet a magyar nyelven is elérhető Mosquito Alert applikáció használatával.
Ez egy nagyon érdekes téma, és nagyon érdekes az egész szúnyog történet. Igazából két fontos aspektusát szeretném megemlíteni. Az egyik, hogy ez egy tényleg nagyon sokágú, sokféle szereplőt bevonó program, játék. Ugye itt kell, hogy legyen olyan szakértő, aki igazán ért a szúnyogokhoz, olyan, aki ért a járványtanhoz, olyan, aki meg tudja szólítani az embereket, és hát az egyik lényeg ennek, hogy a civilek, a polgárok, az önkéntesek be vannak ebbe vonva. Tehát ez az úgynevezett citizen science, tehát ez az egész program tulajdonképpen minden embertől egészen a speciális szakértőkig terjed, és ezt kell valahogy úgy összeszervezni, hogy értelmes eredmények jöjjenek be. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez több kutatóhelyen is, Pécset, illetve az Ökológiai Kutatóközpontban is működnek ilyen programok, és ezek nagyon sikeresnek tekinthetőek. Rengeteg adat jön be, rámozdultak az emberek, értik, érzékelik, hogy ez egy fontos téma, és egy olyan mennyiségű adat jön be, amit kutatók kutatási programokból nem tudnak behozni és megszerezni.
Mondjál benne egy pár példát, mert itt végül is olyan biológiai területek vagy fókusz állatcsoportok vannak, amiket talán nem annyira ismerünk. Hát mondjuk egy tigris szúnyogot ember legyen a talpán, aki, hát szúnyog, puf, lecsapja.
Na igen, itt jön be a szakértő, és hogy együtt kell működni, mert a szúnyogmonitor program az úgy működik, hogy aki lát egy olyan szúnyogot, ami csíkos, tehát mintha tigris szúnyog lenne, de azért összekeverhető több faj, az vagy csináljon nagyon jó fotót, vagy küldje fel az állatot egy kis fiolába, és akkor a kutatóközpontban a szúnyogszakértő, akinek kis ujjában van a szúnyogok lelki életétől kezdve minden szúnyogról, az meghatározza. És bizony elég sok olyan egyed jön be, ami valóban a tigris szúnyog, és az, hogy néhány éve csak egy-két ismert előfordulása volt Magyarországon, most arra az ország teljes területéről vannak kimutatva előfordulások, tehát itt van, itt él velünk ez a tigris szúnyog.
Ugye ez a hír is három új fajt említ, vagy feljövőben levő, inkább így fogalmaznék, fajt. Ezek mind invazív fajok, itt a klímaváltozás miatt jól érzik magukat, a globális kereskedelem utazás miatt szinte egyik napról a másikra bárhova eljutnak a világban. Mekkora veszély ez?
A klímaváltozás az elég hatalmas veszély, és annak az aspektus is, hogy egy csomó faj eltűnik innen, illetve egy csomó faj megjelenik, ugye majd lesz szó a sakáról, ami esetleg szintén ide kapcsolódhat, de a szúnyogoknál ez egyértelműen a klímaváltozáshoz köthető, és ugye a probléma ezekkel, hogy ezek úgynevezett vektorszervezetek, olyan vírusokat tudnak továbbvinni egyik góctól egy fertőzetlen emberre, amelyek elég durva betegségeket jelentenek. Ugye itt a nyugat-nílusi láz az egyik, aminek elég magas halandósága van, és a vektor itt van. Tehát ha megérkezik mondjuk egy beteg ember, aki hozza ezt a vírust Magyarországra, akkor a magyarországi szúnyogok már attól az egy embertől ezt tovább tudják vinni más emberekre. Tehát a terjesztő itt van, a vírus bármikor megjelenhet, pont azért, mert utazunk, mozgunk, és akkor egy ilyen kis helyi járvány potenciálisan a veszély megvan, hogy kialakul.
És akkor az a lényeg, hogy minél több infónk legyen, és akkor valamennyire tudunk védekezni, bár nem nagyon tudunk ellene konkrétan mit csinálni. Hát jó, ki kell írtani a szúnyogot.
Így van, igen, az lenne a legjobb, ha minden egyes kis csikos szúnyogot a levelek alatt megtalálnánk, és jó karikába lőnénk, de hát ez nem megy. De bármilyen akciónak az első feltétele, hogy ismerjük, minél többet tudjunk, ismereteink legyenek arról, hogy ki ő, mi ő, mit akar, hogyan él, mit csinál, hol fordul elő, milyen élőhelyi igényei vannak, kik az ellenségei, kik a parazitái, és ha tényleg sok mindent tudunk, akkor azért sokkal könnyebb fellépni ellene. Látatlanban egy kis szúnyog ellen, hát csak a légycsapó jut eszünkbe, hogy a ilyen szúnyogölő szpré, de ugye ez így nem működik, ennél sokkal kiterjedtebb védekezést kell meg kiépíteni.
Te, mint biológus kutató, nem tudom mennyit jársz terepre, meg mennyi az irodai munkád, de személy szerint már küldtél be adatot? Tigris szúnyoggal találkoztál már?
Nem, én csak ott a laborban nézegettem a beérkezett állatokat, amúgy a szúnyogokat általában csak simán agyoncsapom, ha találkozom velük.
Aha, és Simon Gergő, te ilyen nagyon aktív természetjáró vagy, bringázó, kiránduló, túrázó.
Igen, engem elég sokszor megsípnek szúnyogok, mert mondjuk rendszeresen kajakozok is, meg a kertünkben is. Viszont én nekem ezzel kapcsolatban az, ami nagyon fontos és eszembe jut, hogy ugye már a tavalyi évben is arra hivatkozva engedélyezték újra a légi szúnyogírtást, hogy itt mindenféle járványveszélyek vannak, és tudjuk, hogy az a típusú légi szúnyogírtás, amit végzünk, az nagyon-nagyon jelentős kárt okoz az egész ökoszisztémákban. Igen, a veszélyes szúnyogírtás. Sajnos nagyon más nem is alkalmaznak Magyarországon, egészen elhanyagolható mennyiségben van csak biológiai lárvaírtás. Úgy alapvetően ilyen veszélyes imágóírtás van, amikor alapvetően azért nem válogató rovarírtószereket használunk. Szerencsére a régebben használt ugye diklorfosz hatóanyag, aminek ugye rákoszkávata is volt, az már eltűnt, de ugye mai napig olyan piretroid típusú rovarírtószereket használunk, amelyeknek bőven van humán egészségügyi kockávata is, illetve hát tudjuk, hogy azért gyakorlatilag ha nem is légi, hanem földi szúnyogírtást is végeznek, az elpusztult rovaroknak tényleg kevesebb, mint a 0,5% a csípőszúnyog, és nagyon-nagyon sok jelentős, hogy mondjam, fontos, hasznos rovart pusztítunk el. Sokszor ugye nem időben van, korábban van a szúnyogírtás, méheket, különböző más beporzókat pusztítunk el. Illetve hát tudjuk, hogy maga a deltafetrin is hormonrendszer károsító anyagként van több szervezet által besorolva, plusz ugye ez a újabban használt etofenbrusz, ez is szintén egy olyan anyag, amit már most az Európai Bizottság kiváltásra javasol, mert olyan sok egészségügyi, meg egyéb környezeti kockázata van. Tehát nyilván, amíg úgymond nincs járvány, addig nem biztos, hogy az emberek szervezetét ilyen mennyiségbe kéne terhelni ilyen jellegű kockázatos vegyszerekkel, és elképedve látjuk, hogy mondjuk van olyan önkormányzat, ami nem egészen tudjuk, hogy miért, de ilyen 25-30 szúnyogírtást is megrendel egyetlen egy tavaszi-nyári évadba, ami nyilván irreálisan sok és borzasztóan terheli a környezetet. Tehát azt mi már nagyon régóta mondjuk, hogy amilyen mértékben csak lehet, át kéne állni tényleg a sokkal fenntarthatóbb, környezetbarátabb szúnyog gyérítési módszerekre, és lehet, hogy tényleg kicsit ésszel kéne megrendelni a szúnyogirtásokat, tehát hogy nem, hogy mondjam, sokszor az ember szinte korrupciót gyanít, amikor azt látja, hogy egy önkormányzat 20 felüli irtást rendel meg.
Tehát akkor elég lenne 3 mondjuk a 20 sok fölüli helyett, de azt ne ilyen hagyományos kemikáliákkal, ami, hát mit mondtál, hogy 0,5%-a gyakran csak az, ami a szúnyogokat érinti. Magyarán a 99,5% az nem szúnyog, hanem a legtöbb az számunkra kvázi hasznos, bár ez olyan idétlen, hogy mindig az ember szemszögéből nézzük, de végül is kiírtuk.
Hát vannak fajok, akiknek a szúnyog is hasznos, aki mondjuk vele táplálkozna. Hát, tehát egy feske szempontjából lehet, hogy ez szúnyog az egy hasznos
jelenlény. Haradjuk másképpen, látják.
Igen. És ugye tudjuk egyébként, hogy a kétéltőeket is igazán károsítják ezek, vízi szervezetekre nagyon káros. Tehát, hogy azért a jelenlegi szúnyogírtási gyakorlatnak nagyon-nagyon sok környezeti kockázata van, és nem akarom kicsit se lebecsülni azt, hogy itt a klímaváltozással milyen új járványokat terjeszthetnek a szúnyogok, de úgymond már most, hogy mondjam, ágyúval védekezünk sokszor a szúnyogok ellen, miközben azért érdemi járvány nincs, és hogyha valószínűleg végeznénk egy ilyen nagyon alapos egészségügyi becslést, hogy vajon ez a rengeteg írtószer, aminek azért tudjuk, hogy van egészségügyi kockázata, milyen egészségügyi kárt okoz, ez valószínűleg lényegesen nagyobb, mint amit esetleg a mostani szinten ezek a betegségek okoznak.
De hát végül is az alternatív módszer az adott, van, a gyakorlatban működik, tehát ezek a biológiai módszerek nem vegyszeresek. Olyan egyszerű prózai oka van ezek nem használatának, hogy drágább?
Drágább és több embert, tehát munkát igényel. Sok nyugat-európai országban ez az elterjedtebb, vagy elbillen a mérleg most már ilyen irányba, mondjuk Olaszországban nagyon sok régióban már határozottan így próbálnak szúnyogot írtani, de mondjuk például Magyarországon, Szegeden is van egy ilyen projekt, hogy ott is minden nagyobb arányba próbálnak. Persze ők is rendelnek meg vegyszeres írtást, de terjed a biológiai módszerek, és nyilván az lenne a kívánatos, hogyha Magyarországon is elbillenne ez a mérleg minél hamarabb.
Gondolom, hogy azért, ahol már ez régebb óta van, ott folyamatosan monitoroznak, és akkor kiderül, hogy a mérgezett rovarokon keresztül mindenfajta más a táplálkozási piramisban résztvevő szervezetnél is ez problémát okoz. Nem tudom, és biztos vannak ilyen adatok.
Igen, de azért itt a tigris szúnyog az egy eset, ugye, ami a trópusi járványok helyi kialakulásához, hogy úgy mondjam, járulhat hozzá, a másik meg a úgy általában csípőszanyagok, amikből rengeteg van, és nagyon utáljuk őket, és a sajnálatos módon a emberek úgy szeretik azt, hogyha jól érzik magukat, és a káros dolgokat úgy kikapcsolják a természetből, és nem gondolnak arra, hogy ezzel együtt nagyon sok hasznos dolog is, például beporzók elpusztulnak egy ilyen kémiai szúnyogírtásnál.
Csak egyébként azt is érdemes tudni, hogy egy kémiai szúnyogírtás az nagyon sokszor igazából aznap estére oldja meg a szúnyog problémát, és másfél nap múlva néha még több szúnyog van. Tehát, hogy mondjuk egy biológiai módszerek, meg az, hogy mondjuk az embereket megtanítjuk, hogy ne legyen lefedetlen kis, mit tudom én, szökőkút, medence, vödör, esővíztároló, stb., akkor már sokkal kevesebb szúnyog terhelni őket, és nem kéne tényleg az, hogy ott van a mondjuk a kis szökőkút, meg nem tudom hány víztározó a kertben, és közben üvöltözve várják a vegyszeres szúnyogírtást.
Meg lehet, hogy kellene egy felelős hatóság, aki megfelelő jogszabályokat hoz, és azt megpróbálja be is tartatni. Ugye Magyarország a világ azon 4 országainak az egyike, ahol nincsen deklarált vagy dedikált környezetvédelmi minisztérium. Azt hiszem az Unióban meg egyedüliek vagyunk, és hát pontosan emiatt, hogy ugye amikor a második Orbán kormány hivatalba lépett, akkor gyakorlatilag az volt az egyik első intézkedés, hogy megszűnt az önálló környezetvédelmi minisztérium, össze-vissza szétdobálták, a hatáskörök legyengültek, és ezt már régóta pedzegetik, vagy mondják a zöld szervezetek, hogy igenis jó lenne, hogyha újra lenne egy erős, önálló környezetvédelmi minisztérium, és ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország a Föld napján felhívta a figyelmet a környezet és klímavédelem nemzetbiztonsági jelentőségére és az alakuló új kormány felelősségére. A 3 szervezet ekkor egy nyílt levelet is útjára indított, amelyhez 180 a környezet és a klímavédelem iránt elkötelezett civil szervezet csatlakozott. Az aláírók úgy látják, hogy a jelen és a jövő nemzedékek létfeltételeinek biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a környezet védelmére erős felhatalmazású, önálló tárca alakuljon, összefogva a környezet és természetvédelem, a víz, illetve a vízgyűjtő gazdálkodás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatvédelem és a fenntartható energiagazdálkodás területeit. Az önálló környezetvédelmi tárca az egyedüli garancia arra, hogy a kormányzati működésben a fenntarthatóság elve teljességgel és gazdasági érdekektől függetlenül érvényesüljön. Ezért az aláíró szervezetek arra kérik a kormányfőt, hogy környezetünk védelmét önálló minisztérium szolgálja az újonnan megalakuló kormányzati struktúrában.
Hát nem tudom nektek mi a véleményetek, őszintén szóval én nagyon pessimista vagyok ez ügyben. Tehát ha 12 évig nem volt rá szükség, akkor nem hiszem, hogy most lenne. Igény pontosabban.
Igen, itt azért két dolog van, egyik, hogy lesz-e minisztérium vagy nem, a másik pedig, hogy mekkora hatásköre van. Ugye a sportnak sincs minisztérium, vagy nem volt minisztériuma, államtitkárság kicsit több nemzeti GDP folyt abba az államtitkárságba, mint a környezetvédelmibe, ahonnan inkább csak kifelé, tehát nem is tudom, hogy ez elég nehezen tud működni. A másik meg, hogy valóban eddig nem érzem azt a nyomást, hogy nagyon szeretnének, és ez kicsit furcsa, mert azért az Európai Unióban legalábbis ugye az új, a Green Deal, a biodiverzitás stratégia. Tehát egy olyan környezetben vagyunk, ahol megszületett ez a felismerés, hogy nem csak a GDP, a pénz a lényeg, hanem sokféle tőke van. Van a pénz, van a humán tőke, de az sem nagyon fejlődik, ugye ide az a most a közoktatásról hallani gyakran. Hát tehát az is egy kicsit.
Hírek jönnek nap, és, mint nap.
És van a természeti tőke, arról még hírek sincsenek. Tehát az a vagyon, az a nemzeti vagyon, ami az élővilágban megtalálható, ami aztán működése révén szolgáltatja azokat a hasznokat, amiket itt szépen ökoszisztéma szolgáltatásoknak nevezzük, aminek nem tudunk megélni. Ugye itt a méhek szoktak a példa lenni, ha van sok méhünk, azok sokat beporoznak, akkor lesznek gyümölcseink, meg zöldségeink. Ha nincsenek, akkor nem nagyon lesznek, vagy úgy kell, mint már Hollandiában, hogy megrendeled a webshopba, és akkor kapsz egy doboz poszméhet, és akkor beviszed az üvegházad, vagy a zöldséges kis fóliasátradba, és azok dolgoznak. Tehát a természeti tőkéről még szó sincs. Mondjuk a humán tőkéről van az, hogy az megy tönkre, és nagyon örülünk neki, hogy a GDP nő, több pénz van lehet pörgetni azt a mechanizmust, amiben élünk, és amik egyetlen funkciója, hogy minél több profitot termeljen.
Na igen, csak ezzel is úgy vagyunk, hogy hát ez úgy van, tehát ezt mi ingyenesnek vesszük, hogy van tiszta levegünk, meg jó vízünk. Na de mondjuk azért, ha Pekingbe megkérdeznénk, vagy a kínai iparvidéken valakit, ahol, mit tudom, 300 napon át smog van, megihatatlan a víz, akkor ők azért másképp állnak.
Pont a méhek számomra egy nagyon tipikus példa, hogy miért kéne nagyon is egy környezetvédelmi határozott érdekképviselet a kormányon belül Magyarországon, ahhoz egy független minisztérium, mert még pár évvel ezelőtt, de már a környezetvédelmi minisztérium nélküli Orbán korszak idején tárgyalta az Európai Unió a méhekre különösen veszélyes neonikotinoid rovarirtószereknek a tilalmát, és hát Magyarországnak az elejétől végig határozottan az volt az állásfoglalása, hogy nem szabad betiltani ezeket a vegyszereket, iszonyat kárt érni a magyar mezőgazdaságot, és tényleg Magyarország mindent latba vetett, hogy ne legyenek ezek betiltve ezek a szerek. Végül az Európai Uniós szavazás során az lett a tagországok többségének a véleménye, hogy be kell tiltani, úgyhogy be lett tiltva. De én ültem akkor az ilyen különböző tárcaközi, meg ilyen-olyan szakbizottságokba, és elkeseredve láttam, hogy igazából kormányzati részről a környezet és természetvédelemnek nem volt megszólalója. Tehát az agrár érdekeket 3-4 helyről is képviselték, nagyon hangosan. Viszont környezetvédelem oldaláról senki nem mondta, hogy ácsi, lehet, hogy azért a beporzók, a gyűrűsférgek, meg még jó pár olyan, mit tudom én, faj, akiket határozottan egyértelműen tudományos bizonyíték alapján tudjuk, hogy pusztítják ezek a szerek. Ezt a szempontot is figyelembe kéne venni, és ez egyszerűen nem hangzott el minisztériumi részről. Tehát amikor az agrárminisztériumban volt egy erről szóló szakmai vita, akkor egyszerűen egyetlen egy ember se volt, aki egy ilyen állásfoglalást tudott mondani. És tényleg azt látjuk, hogy olyan minisztériumban úgymond szétszedve a környezetvédelmi irányítás, alapvetően az agrárminisztériumban, kisebb részben az innovációs technológia minisztériumban, illetve a vízügy a belügynél van, hogy egyszerűen nincsen önálló határozott szavuk, tehát hogy nincsen egy önálló profiljuk, és egyszerűen el vannak nyomva. Tehát pont mondjuk a méhek egy jó példa, hogy meg se jelent a természetvédelem és a környezetvédelem ökológiai szempont a döntéshozatal során, mert egyszerűen a nagyobb, hogy mondjam, az erősebb kutya egyszerűen, hogy mondjam, leuralta teljesen a terepet, és semmilyen módon nem volt. És pont ezt látjuk, hogy mióta a környezetvédelmi minisztérium nincsenek független környezetvédelmi hatóságok, egyszerűen szinte eltűnt a kormányzaton belül egy valós, erős ökológiai és környezetvédelmi érdekképviselet.
Hát nem egy cikk, és nem egy zöld szervezet, meg nem egy forrásom állította azt az elmúlt években, hogy ez a Fidesz részéről, az Orbán Viktorék részéről ez egy nagyon tudatos szétverése a környezetvédelemnek, hogy az ő baráti köreinek a nagy beruházásainak ez ne okozzon problémát. Ne legyenek gátak, amik a nagy beruházások útjába állnak, ezért nincs szükség erős hatóságokra, a civil szervezetek fogják be a szájukat, és a többi. És lehet, hogyha lett volna egy vagy lenne egy erős környezetvédelmi minisztérium megfelelő hatósági jogkörökkel, akkor azért nem lenne az, hogy itt ide jönnek a multik brutális pénzekből, amiknek egy része állam, magyar állami adófizetői támogatás, mindenfajta nagyüzemet csinálnak, amire rá van fogva, hogy ez milyen marha jó nekünk, hogy mondjuk akkumulátor nagyhatalom leszünk. Lásd Göd, ahol a Samsung SDI egy gyárat épít, és a környező kutakba, meg mindenfajta mérgeket találtak. Senki nem mondta konkrétan ki azt, hogy ez a Gödi gyárból jön, na de eddig nem volt, most meg van, akkor hát elég életszerűtlennek tűnik, hogy ne onnan jönne, de ezt normális esetben majd persze a vizsgálatok kimutatják, és hát erről írt annó az Átlátszó egy cikket, aminek úgy néz ki, hogy most, lásd csodát, lesz folytatása.
Az egészségre veszélyes, mérgező anyagokat találtak a kútvízben Gödön, írta meg korábban az Átlátszó, amely portál a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól november óta hiába kéri a Gödi Samsung gyár vízmonitoring adatainak kiadását. Ennek megtagadása ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordultak, de a NAI 3 hónap után sem tudta lezárni az ügyet. A kutak vízvizsgálatát megrendelő Gödért Egyesület a múlt héten szintén a hatóságokhoz fordult. Panaszbejelentésükben kérték, hogy a tényfeltáró vizsgálat mellett a hatóság adjon rendszeres tájékoztatást a lakosság számára, hozza nyilvánosságra a Gödi iparterület vízvizsgálati adatait, és tegyen lépéseket a további környezetszennyezés elkerülése érdekében. A Samsung SDI szintén nem tett közzé tájékoztatást a vízvizsgálati kampányáról, és a korábbi monitoring adatokat sem hozta nyilvánosságra. Az Átlátszó sajtó megkeresésére sem válaszolt.
No, tehát eddig a Átlátszó híre. Gergő, te ebben nyilatkoztál is egyébként annak idején.
Igen, én folyamatosan tartom a kapcsolatot a helyi zöld szervezettel, illetve a polgármester hivatallal, és próbáltunk mi is tippeket adni, de megmondom őszintén, én is ledöbbentem azon, hogy tényleg több mint 1 kilométerre 3 vízkútban is ki lehetett mutatni. Konkrétan egy olyan oldószer, ami elég specifikus, az NMP-nek rövidített oldószer, amit az akkumulátor gyártáshoz használnak, illetve szintén litiumot magasabb koncentrációban, de hogy nagyságrendi magasabb koncentrációban, mint ami jellemző lenne mondjuk ilyen jellegű vizekre. Hogyha van egy pont egy olyan gyár, ami pont ezeket használja, akkor erős a gyanú, hogy itt összefüggés van, de az, hogy hogy kerülhetett oda, ez igazából ez még mindig rejtély, hiszen ez talán egy baleset lehetett, valami havária, aminek kapcsán beszivárgott. A levegőben van kibocsátása valamennyi ebből az anyagból a Samsung gyárnak, de hát abból azért nem kerülhetett a kutakba ilyen mennyiségben, hiszen gyakorlatilag 12-18 mikrogram per liter mennyiségbe találtak, és azért ugye ez az NMP, ez egy reprotoxikus, tehát az emberi szaporodási képességet károsító anyag, és mint ilyen korlátozva van az Európai Unióban a felhasználása, és tipikusan ez a CMR2-es típus anyagokra, ami ugye azt jelenti, hogy karcinogén, mutagén vagy reprotoxikus, a talajvizes, ivóvizes határérték gyakran ilyen 1 mikrogram körül van, tehát azért az, hogyha azt egy 12-18-as értéket találtak, azért azt jelenti, hogy ott azért egy egyértelmű szennyevésről beszélünk, bár erre az anyagra egyébként nincsen határérték, mert annyira specifikus viszonylag új anyag, hogy még csak nincs is arról szó, hogy itt határérték túllépés lenne. és hát nyilván azonnali vizsgálatra lenne szükség, hogy ez mekkora kiterjedés az a szennyezés, hogy érintheti a lakosokat, és nyilván valamilyen kockavatbeslést kell végezni, hogy ez mit jelent, milyen egészségügyi kockavatot, de ami szerintem nagyon fontos, hogy itt azért borzasztó rossz, hogy a hatóság visszatartotta a mérési adatokat, egyszerűen nem adta ki. És arra hivatkoztak, hogy mit tudom.
Ilyen folyamatos.
Igen. Avle gyanús helyeknek azért kezdtek el vizsgálódni. Úgy gondoljuk, hogy itt még jó pár különböző mérésre lenne szükség, úgyhogy lehet, hogy mi a Greenpeace részéről is próbálunk beszállni abba, hogy itt minden több és átfogóbb mérés legyen, hogyha nem látjuk, hogy a hatóságok egymás után szállítanák az adatokat.
Csak annyit tegyünk hozzá zárójelbe, hogy hát a Samsung is rájött, hogy itt azért ciki. És ezért most önkéntes kert tulajdonos vagy kút tulajdonosoktól várja azt, hogy jelentkezzenek, ők kimennek, szakszerűen mintát vesznek, és akkor ezt ők is le fogják laborálni. Hát meglátjuk, de Andis valamit akartál megmondani.
Ez nagyon érdekes, nem ismerem a részleteket, tehát amiket most mondtál, az igen, elég valószínűtlen, hogy itt valami, hogy mondjam, előre megfontolt szándékból valami nagy léptékű huncutság van a dologban, talán inkább valami havárja lehetett, vagy valami. És mert végül is az Unióban elég sok jogszabály van, amit nyilván nagyüzemileg nem arra készült a gyár, hogy ezeket átlépje. Úgyhogy reméljük, hogy ez megoldódik. De
azért annyit hadd tegyek hozzá, hogy elég sok bejelentést és panaszt kaptunk a környékbeliektől, hogy időnként nagyon furcsa szagok, bűzök, illatok, zajok, ködök, füstök jöttek ki a gyár területéről. Tehát azért egy ilyen nagy gyárnál azért a világon mindig azt láttuk, hogy azért elég sok esetben csak jön neki mégis szennyező, és szinte az a rend, hogy inkább kijön, mint hogy nem valami.
Igen, ez szerintem elég reális. Tehát, ha csak nagyon kevés van, de egy ilyen nagy gyárnál már az is mindig valami van. De én itt erre a kútra szeretnék térni, ugye ez megint előjött, ha jól hallom a hírekből, hogy a parlament elé került, hogy kútfúrás engedély.
Igen, az Áder János utolsó napjai van, mégis hagyták, vagy újra bedobták azt, hogy szabadon lehessen 50 méteres mélységig kutakat fúrni, mindenfajta engedélynél.
Ez pont ide kötődik, ez borzasztó, mert ugye 50 méter Magyarország cirka alatta van olyan vízzáró réteg, ami alól isszuk az ivóvizet. Ha most lemennek mélyebben, akkor mi történik? A Gödnél, a Duna mellett, ahonnan jönnek a szomjas budapesti torkoknak az ivóvíz, ott lefúrunk ugye 50 méter alá, és akkor ez a nagyon kis százalékkal esetleg, de elkerülhetetlenül bekerülő különböző mérgezők azonnal bekerülnek, és még megisszuk. Tehát itt annyira józan gondolkodás lenne, hogy ne menj 50 méter alá, mert az ivóvíz, Magyarország ivóvíz, a nemzeti vagyonunk, a természeti tőkénk, ugye a tiszta ivóvizet direktbe akarjuk mérgezni. Tehát, hogy ez nekem egy eléggé elképesztő dolog.
Például ezt is az agrárlobbi nyomta át, hogy de hát akkor kevés a víz, és ezért locsolni kell, meg öntözni kell a növénykultúrákat, ezért boldog-boldogtalan fúrhasson kutat, kijár jól amúgy, nem a kis pár hektáros földtulajdonos, mert annak lehet, hogy pénze sincs ezt megfuratni, hanem megint csak a nagyok, akik meg amúgy is az agrártámogatásból, hát a zöldbárók, most nevesítsük, de nagyjából tudjuk azt, hogy ki ez a 4-5-10 ember az országban, aki birtokolja, meg lenyúlta gyakorlatilag a termőföldeknek a jelentős részét. De ha már az Európai Unió többször szóba került, menjünk egy következő hírrel tovább, de maradjunk az Unióban. Halogatja az EU a valószínűleg rákkeltő glifozát betiltását.
Egy évvel később adja ki csak a glifozát használatáról szóló tudományos állásfoglalását az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Ez lényegében azt jelenti, hogy több mint egy évet csúszhat a valószínűsíthetően rákkeltő kategóriába sorolt gyomirtó betiltása az Európai Unióban. A független tudományos kutatások eredménye világos. A glifozát genotoxikus anyag, amely valószínűleg rákkeltő hatású és elfogadhatatlan a környezetre gyakorolt negatív hatása. A glifozát használatát 2017-ben korlátozott időre engedélyezték. 2022 nyarán kellett volna kijönnie az állásfoglalásnak, amely alapján az Európai Bizottság és a tagállamok még az idén dönthettek volna a növényvédőszer engedélyének megújításáról. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság arra hivatkozva halasztotta el az állásfoglalást, hogy sokkal több tudományos anyagot bocsájtottak a rendelkezésükre, mint ami az ilyen kiértékeléseknél megszokott.
Ez a hír a 444.hu-nak a híre. Miért olyan nagy probléma ez nekünk?
A glifozát az a legnagyobb mennyiségben használt növényvédőszer az egész Európai Unióban is, és Magyarországon is, tehát ez nem csak egy a sok növényvédőszer között, hanem a legnagyobb mennyiségben használt, és emiatt igazából nem is elkerülhető. Tehát több vizsgálat volt, hogy amikor emberek ezreinek mondjuk a vizeletét vizsgálták, akkor 99% fölötti találati arányal mutatták ki az emberekből, de ugyanúgy a emberi hajból, sörből, borból, tehát gyakorlatilag nem tudjuk elkerülni, olyan nagy mennyiségben használjuk. És ami a fő gond vele, hogy az IARC, tehát az Egészségügyi Világszervezetnek a rákutatási ügynöksége emberen lehetséges rákkeltőnek minősítette, és az Európai Unió nem követte ezt a besorolást, és 2017-ben 5 évre ideiglenesen újraengedélyezte egy rövidebb időszakra, amíg újabb adatokat gyűjtenek. Azóta az adatgyűjtés folyt, de ezek szerint nem jár sikerrel, mert azt jelentette be az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, most már több ilyen hosszú hatósági nevet nem próbálok nem kimondani, hogy olyan sok tudományos információ jött be, hogy még tovább kell vizsgálódni. Egyébként én magam is 200 körüli ökotoxikológiai új kutatási eredményt nyújtottam be az EFSA-nak a növényvédőszer akcióhálózat a PEN keretein belül, mert végtelen sok kutatási eredmény mutatja be, hogy azon kívül, hogy van ez a karcinogén és genotoxikus, tehát mutagén hatása, a környezetben is borzasztó nagy pusztítást végez. Ugye icipicit hadd szakmázzak, ugye a glifozát miért gyomírtószer, bizonyos aminósavak szintetizálását blokkolja, de egyébként a növényekben nem is nagyon tud bejutni, és ezért ilyen felületaktív anyagokkal juthatják be a növényvédőszerekbe, és ez lesz maga a készítmény, amit ugye mondjuk Roundup vagy ilyen néven forgalmaznak. Ez ember elvileg nem toxikus, meg emlősökre se, hiszen ugye nálunk nincsen ez a típusú ilyen folyamat, amiben az aminósavakat így legyártjuk. Viszont amiben nem számolt korábban senki, hogy a baktériumjongóval, a mikrobiomba ugyanúgy blokkolja ezeket a szintéziseket, és azért azt tudjuk, hogy mondjuk a élőlényekbe, emberekbe, méhekbe, gyűrűsvérgekbe elképesztően fontos mondjuk a bélbaktérium flóra szerepe, na és azt teljesen tönkre vágja. Tehát attól kezdve, hogy a gyűrűsvérgek alig mozognak ilyen területen, mert nem működik rendesen a bélfelszívódásuk, a méhek alig repülnek, és betegesek lesznek, és gyengék, azon túl még nem tudjuk, hogy az embereknél milyen hatás van, és ugye amikor a baktériumflóránkat nagyon durván beleavatkozunk és módosítjuk, akkor még megjelennek az ilyen különböző akár neurotoxikológiai hatások is. Tehát sokkal nagyon átfogóan, most már igazából tényleg nagyon sok száz független kutatási eredmény mutatta be, hogy elfogadhatatlan kockázatai vannak, és jó pár ponton az Európai Uniós szabályok szerint ezt nem lehet engedélyezni. Tehát a méhekre veszélyes, vízélőlényekre, és azon kívül az emberi egészségre is, mint genotoxikus anyag. Tehát mi azt gondoljuk, és ezt mondtuk most ki ebbe az EFSA halasztásra reakcióként, hogy igenis az EFSA rengeteg tudományos adatot kapott, ha tudja, pontosan van információ az, hogy betiltsa, úgy gondoljuk, hogy a tilalomnak érvénybe kell lépni, és nem szabad az embereket meg a környezetet tovább ezzel az anyaggal terhelni.
Oké, tehát ők azt mondják, hogy hát a biztonság kedvéért még több adatra lenne szükségük. Ez lehet egy jogos, hogy mondjam, önvédelem, vagy akkor a kis ördög beszél belőlem, rohadt erős a vegyi anyag lobby.
Én nem akarom félrevinni a dolgot, de gyorsan visszakérdezek, mondtad, hogy mindenbe kimutatták, sörben, borban, pálinka, azt ihatunk nyugodtan?
Hát a gyümölcsökben is bőven van glifozát, szőlőben is.
Mert csodatlan a helyzet.
Ivóvizet se tudunk inni, mert a kutakat azt meg...
De ivóvízben is van egyébként glifozát.
De azt meg ugye átfúrják és elszennyezik, hogy mit csinálunk már itt?
Szomjan halunk.
Tiszta kemikáliával leszünk ellátva mindenhonnan. Ételek, italok, ivóvízből.
Meg a mikroműanyag.
És ez valahol mind oda vezethető vissza. Ez nagyon egyszerű a gondolkodás. Nincs víz, locsoljunk. Ha ugye gyom van, írtsuk ki. Pedig nagyon sok minden megoldható, egy kicsit egy rendszer szintű gondolkodása. Most például hogyan gazdálkodjunk úgy, hogy kevesebb agrokemikália van, ugye ez az úgynevezett mondjuk ökológiai intenzifikáció, vagy regeneratív mezőgazdaság, egy csomó olyan fogalom van, ami mindazt célozza meg, hogy használjuk fel a természet saját működését, funkcióját arra, hogy segítsen nekünk. Ez mégis az egyik fő kutatási területemhez tartozik, és kiskunságban létre is hoztunk egy ilyen vadvirágos parcella kísérleti rendszert. Azt nézzük, hogy ültettünk a búzaföldbe fél hektáros vadvirágos parcellát, és vajon hogy fogja megváltoztatni a környéken a hozamot, ha nem búza, hanem bármi más van. De ugye itt akkor lesznek beporzók, lesznek természetes ellenségek, akkor nem kell annyi vegyszert hozni. Ez nemrég indult, nagyon nagy reményeket fűzünk hozzá, de azt már például megnéztük, hogy nem befolyásolja negatívan a rögtön mellette levő búza hozamot, ami ugye közvetlenül mondjuk a beporzók nem hatnak, de majd ha repce lesz ott, akkor reméljük, hogy egy erős pozitív hatása lesz.
Hát meg ha más nem mondjuk ilyen mezővédő erdősávokat létre, ami régen volt, hát én nem tudom, a múltkor egy-két hónapja láttam olyan fotókat, lehet, hogy ti is láttátok Facebookon, mindenhol terjengett, hogy Dunatisza közén volt egy kis homokvihar, meg Fejér megyébe is. Teljesen az ember azt hitte, hogy a Szaharában van. Vissza lehetne hozni a régi paraszti gazdálkodás legelemibb dolgait.
Így van, rengeteg tudás van meg, hagyományos tudás van meg a gazdálkodásban, a természeti erőforrások felhasználásában, amit pont ezek a nagyüzemi, nagyipari, szatellit akármiken keresztül irányított döntéshozatali rendszerekkel teljesen ipari, üzemi területnek tekintve a tájat működtetnek, ami teljesen ellene van az élővilágnak, a emlegetett természeti tőkének, a helyi embereknek és annak az életminőségnek, ugye, amit szeretnénk magas szinten vegyszermentesen élni.
Hát ugye az Európai Unió agrártámogatási rendszerével, főleg az agrárkörnyezetvédelmi rendszerrel szemben azért nagyon sok zöld szervezet fellép, meg nagyon aggályosnak tartja, mert nagyon ezer sebből vérzik, de ez mondjuk legyen egy másik történet, de ha már unió, akkor most mi egy olyan hírrel folytassuk, hogy egyre jobban terjeszkednek az Európai Unióban az aranysakálok.
Az aranysakál vagy nádi farkas, réti farkas, netán toportyán, de mindenképpen Canis aureus töretlenül terjeszkedik a kontinensen. Ráadásul friss bizonyítékok vannak arra, hogy mindezt az eurázsiai hiúz rovására teszi. Szlovénia déli részén figyelték meg, ahogy a sakálok a hiúzok által elejtett szarvasok tetemeiből lakomáznak. Az aranysakálok történelmileg a Közel-Keleten és Dél-Ázsiában voltak jelen, bár a 19. századig Magyarország területén is gyakoriak voltak. Nálunk a 20. század közepén tűnt el a faj, mielőtt az 1980-as években újra megjelent. Azóta évente emelkedik a számuk. Akár 25-40 ezer aranysakál is élhet Magyarországon, és a toportján még a rókánál is ravaszabb, azaz óvatosabb és intelligensebb. Bár a kutatók régóta foglalkoznak azzal, hogy a terjeszkedésük milyen hatással lehet más ragadozókra, erre kevés bizonyítékot tudtak szerezni. A Ljubljanai Egyetem kutatói 5 éve vizsgálják a szlovéniai Dinári-hegység hiúz állományát, és kétszer is előfordult, hogy a területen megjelenő sakálok egyszerűen ellopták a nagymacskák zsákmányát.
Eddig a Kubit híre, ez most jó vagy rossz, mint biológus?
Hát ez egy természetes folyamat, úgyhogy mondhatjuk, hogy nincs ezzel semmi baj. Annyiban kapcsolódik az emberhez azért, hogy ez az elterjedés nagyon segíti az emberi gazdálkodás, földhasználat, hiszen mondjuk táplálékvizsgálattal ki tudták mutatni, hogy mondjuk az ember által elhagyott hulladék, a vadászok által elhagyott zsigerek alapvető táplálékforrás jelentenek neki. Amúgy ez azért van mindig a hírekben, mert hogy ez is ugyan picike, de azért ez már toportján féreg, ezt írtani kell, mert megeszi a birkát, meg a tehenet, meg a lovat, tehát ez ilyen ellenség lett, csak egy rengeteg táplálék gyomortartalom vizsgálat volt, és azért ez nem teljesen igaz. Elsősorban mondjuk a rákcsálókat teszik, tehát kifejezett, amiről előbb volt szó, a biológiai védekezés, csak nem arról van szó, hogy a katica bogára levéltetve teszi meg, hanem a sakál megeszi a mezei pockokat mondjuk. Tehát jó, rossz, hát ez jött, itt van, de hát tulajdonképpen akár jó is lehetne. Ez az egyik. A másik meg ugye előbb is említettem, hogy ha rendszer szinten állnánk a dolgokhoz, talán könnyebben tudnánk a jó irányba terelni a dolgokat. Itt is, ha lennem fölötte farkas, az megenni a sakált, és már is a rendszerben lenne egy kontroll. Így, hogy ugye ki vannak írtva, vagy legalábbis alig vannak, így nincs természetes kontrollja a sakálnak.
Na de ahol meg farkas van, ott meg az a probléma, mert ott megjönnek az állattartók, hogy jaj, ezért megette a birkámat, és a többi. Tehát, hogy bejön az én életterembe, mondja az ember, aki elvette a farkastól az életterét.
Meg ugye most a Büki Nemzeti Park honlapján volt, hogy ott a farkasok megették a szarval, így meg úgy, ők szépen DNS mintát vettek a szarvason levő marásnyomokból, és kutyák voltak.
Igen, ezt én is múltkor meglepettel láttam, hogy ki volt írva, a budai hegyekbe túráztunk, hogy vigyázz a kutyatulajdonosoknak vigyázat, mert róka és arancsakál mérget raktak ki. Tehát tényleg elszomorít, hogy olyat, hogy örülnénk, hogy visszatérnek a fajaik, és valóban én is folyamatosan látom az ilyen agrár, illetve ilyen vadászkörökből, hogy arról beszélek, hogy milyen iszonyat pusztítást végeznek a farkasok, és ugye majdnem mindig kiderül, hogy ez nem igaz.
Van egy olyan eheti hírünk is, miszerint megjelent egy új mobiltelefonos applikáció, ami szerintem nagyon sok kirándulónak is hasznos lehet.
Ingyenesen letölthető, okostelefonos, emlős határozó alkalmazást készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület. Az applikáció a hazánkban előforduló 85 emlős faj terepi azonosításához nyújt segítséget. A 2016-os madárhatározó és a 2017-ben indult kétéltű és hüllő határozó mellett ez a harmadik olyan könnyen kezelhető telefonos alkalmazás, ami a természetjárókat segíti. Az állat alakjának, színének és élőhelyének megadását követően kiválasztja a lehetséges fajokat, de már egyetlen szűrési feltétellel is működik. A határozást Zsoldos Márton 85 színes grafikája, rövid fajleírás és egyes fajoknál a jellemző lábnyomuk is segíti. Emellett megtalálható itt az emlősök tudományos és angol neve, rendszertani besorolása és természetvédelmi értéke is. Az alkalmazás a határozó mellett a memóriában szereplő összes fajt bemutató lexikon és fajfelismerő játék funkcióval is rendelkezik.
Valahol azt mondom, hogy tök jó dolog, bár annak idején még mondjuk a diákokat megtanították többé-kevésbé, hogy melyik állat micsoda, ha más nem persze fényképekről, mert nem mentek ki kirándulni, de hát változnak az idők, ott van a mobiltelefon a zsebembe, ha legalább kimegyek kirándulni, végülis nem rossz.
Teljes mértékben egyetértek, és az, hogy egy mobil applikációt a mai világban, ugye ez elkerülhetetlen már, én is. Néha-néha ilyenre vettem eddig, de hát a ifjabb korosztály az ezen él. Ugye korábban említettem, hogy ez ilyen viszonylag egyszerű gondolkodás, hogyha szárazság van, akkor öntözni kell, nem pedig esetleg megváltoztatni, és a helyi körülményekhez átalakítani a gazdálkodást. Nagyon sok fontos lépés, de talán ez valahol mindenek az eredendője lenne, mert itt megismertetnénk a természetet az emberekkel. Minél jobban ismer valaki valamit, nyilván azt fogja védeni, azt fogja megmenteni, annak fog a hasznára lenni. Tehát az, hogy valaki csak ül a városba és a nagyáruházba megveszi a Mirelit csirkét, annak semmit nem jelent az erdő. Semmit nem jelent, esetleg az Attenborough-t megnézte, de ha azok legalább, akik kimennek, megismerik, megszeretik, azok meg fogják védeni. Tehát ha ezek tényleg jól elterjednének, használatba kerülnének, és az emberek gondolkodása, hozzáállása a természethez megváltoznak, akkor azt mondanák, hogy jó, sok pénze van, de mi van az erdőkkel, mi van a biodiverzitással, mi van a természeti tőkével? Tehát ez az egész alapokhoz nyúlna hozzá, és sokkal erősebben és határozottabban kellene ezt a vonalat is. A gondolkodás megváltoztatását támogatni és segíteni.
Na jó, hát persze ez az kellene, hogy az oktatásban a természettudománynak megfelelő súlya legyen. Épp ez is egy ilyen hír volt pár nappal ezelőtt, hogy az idén az egész országban 20-valahányan jelentkeztek fizikatanárnak, meg 20 szintén valahányan kémiatanárnak. Hát ez azért elég ciki. Amikor kiderül, hogy a pedagógusok döntő többsége az már nem tudom én 40 fölötti, szép lassan teljesen megszűnik már lassan ez a pálya. A matematika órák 10%-át már nem is szakos tanár tartja, szóval, hogy teljesen tönkre megy ez az egész dolog. Te mondjuk mennyire látod, mert hogy te azért egyetemistákkal is foglalkozol, jó, hát az persze más, mert aki oda megy, az már ugye nem véletlenül van ott. De hogy nem lesz pedagógus, azt tuti.
Ezt nagyon határozottan látni, hogy az egyetemist, ezen a területen legalábbis az egyetemisták száma is csökken, a doktoranduszok száma is csökken. Részben a szimpla pénzügyi okok miatt, tehát nem látnak benne perspektívát, hogy egzisztenciát lehet belőle felépíteni. Úgyhogy nagyon szép volt ez a fellengzős gondolat, amit felvetettem, amit teljesen komolyan gondolok. A realitását sajnos azt elég alacsonynak tudom értékelni, hogy lenne egy általános gondolkodásmód megváltoztatásra irányuló kampány vagy lépések sorozata, de amit meg lehet tenni, az például egy ilyen emlős határozót tudja segíteni. Én egy növényhatározót használok, egy applikációt, ami ráadásul meg is határozza az adott növényt, úgyhogy ezt nagyon kedvelem.
Reklámozzuk, melyik ez?
A PlantNet. Ugye emlősre is jó lenne ilyen, de mire lefotózok mondjuk egy elszaladó egeret, igen, vagy pockot az erdőben, tehát ja, az egy nem működik.
Ez a növényes, ez az, hogy lefotózod, és akkor rögtön egy mesterséges intelligencia majd kikeresi az adott
vagy mesterséges intelligencia, vagy ugye a Men in Blackből tudjuk, hogy lehet, hogy ilyen űrlények ülnek valahol, és azok gyorsan lehet megnézik a könyvbe, és megmondják, de a lényeg, hogy nagyon jól működik. Nem amikor használtam, akkor azért eltalálta.
Egyébként ugye 85 emlős faj szerepel ebben az applikációban, tehát ennyi őshonos Magyarországon élő emlős faj van. Sok vagy kevés? Mert hogy ennek egy jelentős része egyébként denevér.
Igen, nagyon jók vagyunk denevérekbe, majdnem 30 faj van.
Amíg le nem verjük a építkezésen, mert ez is egy hír volt. Hogy...
Igen, őket is sokáig húzza a műemlékek világítása, tól kezdve sok minden, de sok vagy kevés, hát ennyi van, ugye elég kevés kipusztult emlős fajt lehet, egy európai bölény például, de azt is visszatelepítették, a nagy ragadozók, amik elég érzékenyek az emberi zavarás, azok is szép lassan jönnek vissza, úgyhogy ez egy elég természetes számnak számít.
Ezt most azért mondtam, mert a következő hírünk arról szól, hogy az ismert madárfajok fele veszélybe van.
Egy új kihalási hullám kezdetén járunk. Véli Alexander Liz, a Manchester Metropolitan University ornitológusa. Liz és társai az IUCN vörös listájának adatai alapján becsülték meg, hogy milyen trendek uralkodnak a madárpopuláció változásaiban. Arra jutottak, hogy az elmúlt 3 évtizedben az ismert fajok 48%-ának népessége folyamatosan csökken. Csupán a madarak 6%-ánál figyelhető meg növekedés, a fajok 7%-áról pedig nem áll rendelkezésre elegendő adat. A madárpopuláció csökkenése nem csak a madaraknak rossz hír, ez sokat elárul a bolygó általános egészségi állapotáról is. Az egyik legnagyobb problémát az élőhelyek pusztulása és pusztítása okozza, a fajgazdagság csökkenése pedig jól mutatja, hogy mekkora környezeti lábnyomot hagy maga után az ember. A legnagyobb bajban a trópusi madarak vannak. De az egész világon rossz a helyzet. Costa Rican az elmúlt 10 évben folyamatosan fogy a madár, de különösen nagy veszély fenyegeti a keleti Himalája és a dél-kelet-ázsiai szigetek lakóit is. A mostani trendek alapján 6-szor annyi madárfaj tűnhet el a földről, mint amennyi 1500 óta kipusztult. De az európai és amerikai konzervációs kísérletek sikere jól mutatja, hogy ezek a folyamatok nem visszafordíthatatlanok.
Eddig tehát a Qubitnak a híre, ez ugye egy világjelenség, aminek mi is részei vagyunk. Hát ugye nálunk ugyanúgy a természetes élőhelyek fogyatkoznak, leromlanak, szóval mi se állunk túl jól. Bár nagyon sok nyugat-európai madarász ide jön, mert azért még itt talál olyanokat, amik otthon már nincsenek.
Ez teljes mértékben így van. Ez a hír elsősorban globális, és ahol ott ugye a trópusokon pusztulnak el, tűnnek el a fajok. Magyarországon nem a fajok eltűnése a probléma, hogy egy-egy faj eltűnik, hiszen itt az emlősökről beszéltünk előbb, hogy egész jól állunk, hanem az egyet szám. Tehát 2003-ban kimentünk Böszörpusztához mezei pacsirtát számolni, és egész égen ott csüngtek, mindent énekeltek. Most kimegyünk, 10-20%-a esetleg van. De ugye országos szinten is, mondjuk mezei pacsirtának is az elmúlt 10 évben csak kb. 60%-a eltűnt. Ugye a mindennapi madaraink monitoringja az egy zseniális rendszer, az megbízhatóan folyamatosan szállítja az adatokat, és a fő probléma idehaza az, hogy eltűnnek az egyedek. Részben azért, mert eltűntek a fasorok, eltűntek az árokpartok, eltűntek a mesdjék, tehát azok a nem beszántott területek, féltermészetes élőhelyek, amik elég elterjedtek voltak, azok eltűntek, és ezzel együtt eltűntek azok a madárfajok, amiket ehhez kötődtek. Ugye egy intenzív, akármilyen buza vagy kukoricatábla, amit szántanak, vegyszerrel kezelnek, traktorjárja, azért az nem ideális élőhely a madaraknak. És még annyit tennék hozzá, hogy nem mindig csak kritikusak legyünk, hogy Például a szakértői szinten az Agrárminisztériummal nagyon pozitív és előremutató beszélgetéseket folytattunk arról, hogy például virágsávoknál a beporzóknak, amik ugye nem madarak, de azért ugrunk, tehát hogy azért van biodiverzitás növelést, hogy lehetne elérni, és nagyon pozitív végkifejlete lett ezeknek. Tehát ez nem a döntéshozattal, ez a szakértői együttműködés, az jól működik. Az, hogy mit lehetne kezdeni, hogy ne pusztuljanak, ne folytatódjon ez a csökkenés, ahhoz pedig nagyon jó alapokat szolgálna, ha működne ugye a biodiverzitás stratégiában és az agrárstratégiában megfogalmazott célok, a védett területek növelése, az ökológiai szempontú területek növelése és így tovább. Aprócska probléma, hogy most ugye a háború miatt bejött egy élelmiszerválság, és az egyik első lépés ilyen zöld lépések eltörlése volt, ami megint, nem akarom azt mondani, hogy ostobaság.
Már uniós szinten.
Uniós szinten, igen. Mert megint az van, hogy a meglévő rendszert, amiről tudjuk, hogy változtatni kell, visszalépünk és azt akarjuk bebetonozni, ahelyett, hogy hirtelen ugranánk egyet, és kihagynánk egy csomó fölösleges, nehéz lépést, hanem átlépnénk egy új, másféle rendszerbe, ami esetleg hasonlóképpen tudna működni.
Ebbe teljesen egyetértek. Én azt látom egyébként, még visszatérve, hogy a minisztériumból szakértői szinten mi is mindig teljesen egyet szoktunk érteni, csak amikor a megvalósításra kerül sor, akkor van hirtelen pont azért, mert hogy mondjuk a környezetvédelmi szakemberekkel teljesen egyetértés, csak az agrár érdekek lehet, hogy fölülírják, amit gondolunk. De valóban a biodiverzitás stratégiádból való bármilyen visszalépés, illetve azt, hogy mondjuk most például ugye ökológiai fókuszterületeken is lehet akár vegyszerezni, meg más visszalépést mondanak a háború miatt, ez nagyon sok szempontból szerintünk problémás. Eleve ugye maga az Európai Bizottság azt mondta, hogy Európa meg tudja magának a szükséges élelmiszer termelni, az orosz-ukrán konfliktus nem fog Európába élelmiszerhiányt okozni. Tehát az, hogy erre hivatkozik már most folyamatosan az agrárszektor, hogy visszalépjünk a zöldítésbe, lesz szerintem egészen elképesztő, és szerintem felháborító. És ugye pont arról szólna ez a zöldítés, hogy kicsit függetlenítsük magunkat a nagyon nagy energiaintenzitású műtrágyáktól, a vegyszerektől, tehát az egész nagyipari mezőgazdaságtól próbáljunk függetlenebbé válni, ami ugye a biodiverzitás szempontjából kulcskérdés.
Hát pont erre utaltam, hogy ezt kéne megállítani, ezek ilyen nagyot előrelépni, nem pedig megint visszalépni ebbe a rendszerbe.
Abszolút. És ugye még tegyük hozzá egyébként, hogy nyilván a madarak egyet számának a fogyásában az is benne van, hogy a táplálékuk se, hogy mondjam, se elegendő, és az, hogyha mondjuk ész nélkül szúnyogirtozzuk az egész országot, ráadásul pont azokat a területeket szúnyogirtozzuk, ahol nem folyik mezőgazdasági termelés, ahol pont esetleg még a madaraknak lenne esélyük táplálkozni. Gyakorlatilag ezeken a teljesen nagy összefüggő monokultúrákon is folyamatosan csávázva, folyamatosan rovarirtozunk, tehát minden ponton ellehetetlenítjük azt, hogy mondjuk akár táplálék, akár élőhelye legyen a megporzóknak, madaraknak, stb. Az nyilván még fokozottabban a biodiverzitás csökkenéséhez, egyeszám csökkenéséhez vezetett, és erről határozottan írják, hogy ez abszolút veszélyezteti az emberiségnek a fennmaradását, az a fokú biodiverzitás csökkenés. Tehát nagyon fontos lenne, hogy tényleg egyre többet beszéljünk arról, hogy itt egy ökológiai katasztrófa és krízis felé is haladunk, és ebben nagyon nagy felelőssége van annak a nagyipari mezőgazdaságnak, ami azért alapvetően nem nekünk termel élelmiszert, hanem az állatállománynak. Ugye nyilván azért kell ilyen mennyiségű területet intenzíven megművelni, hogy ez a mostani hihetetlenül ösztönzött húsfogyasztás fennmaradjon, és ezért azt gondoljuk, hogy például nem a mondjuk a disznóhúsnak, hanem a mondjuk az ökotermékeknek kéne 5%-os áfát adni.
Így van. Én még annyit tennék ez hozzá, hogy ugye ez a ismert madárfajok felveszélyben van, hogy az IBBESZ, ugye ez a biodiverzitás és ökoszisztéma szolgáltatás kormányközi platform, ami a Nagy Klímabizottságnak egy biodiverzitás testvér szervezete, biodiverzitásra fókuszoló testvér szervezete, megjelent a teljes földi biodiverzitást felbecslő tanulmánya 2019-ben, erős magyar részvétellel, kis büszkeséggel mondhatom. És ők például azt mondták, hogy a következő néhány évben, évtizedben 1 millió állat és növényfaj kipusztulása várható. Pont ebből az IUCN veszélyeztetettségi kategóriákból lehetett ezt kiszámolni, és ugye azt veszük, hogy mondjuk cirka 10 millió faj van, ez azt jelenti, hogy itt brutális nagy pusztulás lesz. Tehát olyan szinten rendeződik át az élővilág, ugye jönne, egyes fajok jönnek be, a szúnyog, meg a sakál, máshol meg pusztulnak el a pacsirták, halnak ki fajok, és az egész rendszer egyre kevésbé stabil, ugye sokan gondolják úgy, hogy például a koronavírus átugrás az ember is való oda vezethető, hogy az ember természet kapcsolatban olyan szinten felborult, hogy ezek egyre gyakoribban elő fognak fordulni, hogy különböző igen veszélyes vírusok vagy más kórokozók egyre jobban átugranak az emberre.
Egyébként a vadon élő állatokra, mondjuk például a madarakra, rovarevő, énekes, egyéb madarakra. Milyen hatással vannak az általunk hétköznapokban használt rovarölőszerek, vagy gyomírtószerek? Tehát ilyen típusú kutatások vannak?
Abszolút egyébként. Tehát, hogy például pont a glifozáttal kapcsolatban olvastam azt, hogy a baromfitól kezdve a vadon élő madarak, akik ugyanúgy például idegrendszeri problémákat okoznak, ugyanúgy a bélbaktériumokba, meg baktérium flórájukat károsítja. De hát egyébként korábban a neonikotinoidokról is felmerült az, hogy ők is nem csak közvetetten, tehát hogy elpusztítják a táplálékokat, hanem közvetlenül is károsítják a madarakat. Tehát abszolút van jó pár információ arról, hogy a mezőgazdaságban használt vegyszerek direktbe is károsítják a madarakat, és ugye az a baj, hogy a jelenlegi jogszabályok gyakorlatilag csak ilyen LD50 értékeket néznek körülbelül, hogy azt nézik, hogy most mitől fordult az adott állat vagy sem, mennyitől. És a hosszú távú hatásokat, hogy hosszú távon hogy aknázza le az egészségüket, és emiatt pusztul el a faj, vagy egy egész, hogy mondjam, mondjuk egy méhnél egy kolónia, azt egyáltalán nem veszik figyelembe, és ugye emlékezzünk arra, hogy mondjuk a 80-as években micsoda küzdelem volt a toxikológusok részéről, hogy ne csak a akut mérgeket korlátozzuk, hanem mondjuk a hosszú távon rákkeltő anyagokat is. Ez a 80-as évek, de még a 90-es években is az, hogy valami rákkeltő, azt nem tiltották be, én is vegyész hallgatóként még könnyékig pancsikoltam olyan oldószerekbe, amiket most már rég, mint rákkeltőt tiltunk, mert ezek a hosszú távú hatások még embernél se voltak fölismerve, és az, hogy állatoknál is vannak ilyen hosszú távú hatások, hogy aztán mondjuk különböző betegségekbe, parazitákba fog elpusztulni az élőlény, azt egyáltalán nem veszik figyelembe, vagy minimálisan az ilyen engedélyezési procedúráknál és kockavatelemzéseknél.
Na de hogyha ezt tudjuk, mert hát itt vannak fekete-fehéren az adatok, akkor mi a frászért nem lehet ezt betiltani, de ennyire erős a lobby?
Ez az IBES globális tanulmányában is le volt írva, hogy itt a rendszert meg kéne változtatni, de a rendszernek vannak haszonélvezői, akik ezt nem akarják. Ez ilyen kis egyszerű játék.
Már a világ nagy vegyszergyártó multiairól.
Hát ez nem, ez úgy általában volt, ugye ez egy nagy globális tanulmány volt, de...
Hát a nagyüzemi, meg a nagyüzemi mezőgazdaság, a gépgyártók és a többi. Akkor még az utolsó hírünket behoznám, ami kapcsolódik a háborúhoz. Ez pedig arról szól, hogy a MOL extra profitját védi a magyar állam Brüsszelben. Véres profit, szégyen.
Hamis érvekre hivatkozva vétózná meg az Orbán kormány az uniós orosz energiai embargót, csak hogy a MOL nyereségét ne veszélyeztesse semmi, amit az olcsó orosz olajon zsebelbe, véli a Greenpeace Magyarország. A MOL csoport első negyedéves pénzügyi jelentéséből kiderül, hogy 38%-kal növekedett a profitja 271 milliárd forintra 2021 első három hónapjához képest. A magyar kormány gazdasági szempontokra hivatkozva akar vétózni, pedig Brüsszel 2024-ig haladékot is adna az átállásra. A kormány állításaival ellentétben minden lehetőségünk meg lenne rá, hogy mástól vásároljunk olajat, ami hiányzik, az a politikai akarat. Az Adria vezetéken mintegy 10 millió tonna nyers olajat lehet évente behozni, ami nagyságrendileg ugyanannyi, mint amennyit jelenleg a Barátság vezetéken keresztül Oroszországból importálunk. A kormány állításaival szemben pedig szintén nem igaz önmagában, hogy a 100 halombattai kőolajfinomítót csak évek munkájával és súlyos befektetések árán lehetne alkalmassá tenni arra, hogy máshonnan érkező nyers olaj finomítására is alkalmas legyen, hiszen lehet az oroszhoz hasonló olajokat is beszerezni a nemzetközi piacról.
És ti, mint Greenpeace, a MOL olajfinomítójánál akcióztatok.
Igen, ugye sok éve mondják zöld szervezetek azt, hogy elhibázott hazánknak ez az abszolút egyoldalú fosszilis függősége, tehát hogy gyakorlatilag döntően tényleg orosz olajra, orosz gázra, illetve orosz atomenergiára alapozzuk nagyon nagy mértékben Magyarország energiaellátását. És látszik, hogy egy olyan helyzetben, amikor úgymond Európa összezár, és azt mondja, hogy mondjuk nem akarunk tovább orosz olajat, illetve nagyon hamar szeretnénk eleve az olajfüggőségünket és a gázfüggőségünket nagyon radikálisan csökkenteni, akkor az a politika, ami Magyarországon gyakorlatilag hosszú évek óta folyik, hogy teljesen úgymond szinte kiszolgáltatott vagyunk ilyen irányba, az megmutatja, hogy milyen elhibázott, de még most sincs lenne igazából arra szükség, hogy mindenképpen azt mondjuk, hogy nekünk szükségünk van orosz olajra, hiszen pont a Greenpeace-nél a kollégáim bemutatták azt, hogy milyen sok egyéb módon tudnánk akár időszakosan más fosszilis energiahordozókat szerezni, illetve hogy nagyon régóta bemutattuk azt a utat, hogy hogy tudna Magyarország teljesen a fosszilisaktól mentessé lenni, és azt gondoltuk, hogy igazából elég felháborító, hogy Magyarország vétózza és vétózni próbálja az orosz olajembargót, miközben igazából itt nem arról van szó, hogy Magyarország nem tudna meglenni nélkül, hanem igazából egy hatalmas profitja volt ebből a jelenlegi helyzetből a MOL-nak, hiszen 38%-kal növelte a tavalyi évhez képest az első negyedéves eredményét, hiszen a jelenleg olcsón beszerezhető orosz olajon profitált hatalmasat, és azt gondoljuk, hogy jelen helyzetben nem az lenne a fő célja talán a magyar államnak, és nem amiatt kéne, hogy mondjam, vétóznia, hogy ezt a profitot védje, hanem tényleg akár emberséges, humanitárius szempontok felé kell nézni, illetve minden inkább azon kéne dolgoznia, hogy megszűnjön eleve az orosz fosszilis függőség, illetve eleve a fosszilis függőségtől hogyan tudnak minél hamarabb megszabadulni.
Én ahhoz kapcsolnék, és nekem is az jött be, hogy ez a specializáció, tehát üzleti szempontból az a hatékony, ha nagyon pontosan mindenki van számolva, ki van maxolva, nagyon specializált rendszerek vannak, amik egy lábon állnak, vagy két lábon állnak, ami nem stabil. A biológiai sokféleség mellett általában sokféleség az, ami szükséges ahhoz, hogy reziliencia legyen, ellen tudjunk állni a változásoknak, a katasztrófáknak. Nyilván ez nem annyira hatékony, nem hoz esetleg annyi profitot be, de hosszú távon megtérül. Ezt láttuk a Brexitnél is, ugye, amikor bezárták a határt, kiderült, hogy hát nem fog működni, mert ugye úgy van belőve minden, hogy a, nem tudom, Németországból induló termék, az 45 perc plusz-minuszba érkezik a gyárba oda, tehát nagyon specializált, nagyon hatékony rendszerek, nagyon jól működnek, és iszonyú sérülékenyek, és most nagyon szépen belepottyantunk ebbe a gödörbe, például itt a egyféle függőséggel is, de ez máshol is igaz, tehát a sokféleséget, minden tekintetben beleértve a biológiai sokféleséget is. Egyszerűen fel kell tartani, mert a hosszú távú érdekünk az, hogy lehet, hogy most teher, hogy nem kettő van, hanem 20, vagy fajból, hogy minek 10 millió faj, mikor csak néhány beporzó kell mondjuk, minek kell sok ezer beporzó faj, azért, mert ha megváltoznak a körülmények, akkor mások fogják elvégezni a munkát. Most ugye egy csatorna van, mondjuk olajból, amennyire persze láttam, vagy értek ehhez, ami nem sok, és hogyha az veszélybe kerül, akkor az egész rendszer veszélybe kerül. Ha több lenne, akkor azt mondjuk, hogy jaj, bocs, ez nem megy, akkor van még sokféleség.
Hát akkor tanulság, kérem, a százlábú soha nem esik hasra. Csak a két lábú. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Beszélgető társam volt Báldi András, ökológus, a Magyar Tudományos Akadémia frissen kinevezett levelező tagja, az Ökológiai Kutatóközpont alapító főigazgatója, és jelenleg a Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás kutatócsoport vezetője, és Simon Gergő vegyész, környezetkémikus, a Greenpeace regionális vegyi anyag szakértője. Munkatársam Bencsik Márta nevében is köszönöm figyelmüket, Csarkadi Péter voltam, legközelebb a jövő pénteken jelentkezünk a Zöld Héttel. A viszonthallásra!
Ez volt a Zöld Hét, a Greenfo heti hírháttér podcastja, melyel péntekenként jelentkezünk. Kísért figyelemmel a Greenfo folyamatosan frissülő híreit, sajtófigyelő rovatát, podcast aloldalát, és érdemes feliratkozni Facebook oldalunkra, Spotify, Anchor vagy SoundCloud csatornáinkra.